Hangtörténetek. Zenei ingyencségek és tudnivalók a határvidékről, nem csak Whitefülűeknek. Szombatonként este 8 órától várja önöket dr. Szabó Attila és Ila Gábor. Műsorunk támogatója a BioL.
2025. szeptember 20-án Hangtörténetek című műsorunk 133. epizódját Silvius Leopold Weiss muzsikájával kezdtük. Hogy miért és mivel folytatjuk, azt dr. Szabó Attila árulja el nekünk a mai alkalommal is, mint mindig rendesen. Üdvözlünk, Attila, hogy vagytok?
Szervusz, jó estét kívánunk, köszönöm szépen, jól. Rendkívül szép lantzenét hallhattunk. Silvius Leopold Weiss volt valószínűleg minden idők legjelentősebb és egyúttal legtermékenyebb lantszerzője. Hát Bachnál volt lényegében kortárs, 2 évvel volt fiatalabb Bachnál, és ugyanabban az esztendőben, 1750-ben halt meg. Múltkor megegyeztünk, hogy ebben a korban élt zeneszerzőket legbiztosabb, ha Bachnak az életéhez méricskéljük. Mint egy 1000 lantszerzeményt írt, tehát kb. 850 maradt fenn ránk. A Német Birodalomban született ő is, Breslauban, német nevén, magyarul még magyar neve is van ennek a városnak, Boroszlónak hívták régebb. A Lengyelország területén van, ugye Wroclawnak hívják. Az egyik legismertebb mozanata életének az, amikor az öreg Bachal lényegében ilyen improvizáció versenyre vetemedik. Ugye Bach Európa szerte híres improvizatőr volt, rögtönző. Sokan ugye egyfajta ilyen kísértésnek tartották, hogy Bachhoz mérjék a saját tehetségüket. Abban az időben gépzene nem volt, nem lehetett tudni, hogy igaz-e az, amit másik kollégáról, zenészről mondanak, és akkor kénytelenek voltak a nagy zenészek találkozni. És ilyen rögtönzésben mérhették össze erejüket, na hát ezt a rögtönzést, aminek nyertesít nem ismerjük, hát valószínűleg mind a ketten nyertesek voltak, ugyanis ugye Weiss lanton rögtönzött, ami igen nehéz dolog lehetett, míg Bach csembalón vagy orgonán.
Tehát akkor ezt inkább úgy képzelhetjük el a mai képekre lefordítva, mintha egy jazz zenész meghívna improvizálni egy másik jazz zenészt a saját számára.
Kifejezetten jó a hasonlat. Igen. Egyértelműen egyenértékű a mai jazz rögtönzésekkel, ilyen jamborikkal, ahol szabadon mindenki játszik. Annyi, hogy akkor nem nagyon volt, aki beletapsoljon. Hát valószínűleg hárman lehettek jelen, ugyanis a legidősebb Bach fiú a Wilhelm Friedmannon keresztül találkozott a két nagy zenész. Wilhelm Friedmann Bach volt Leopold Weissnak a jó barátja. A két lantot Robert Bartó és Karl Ernst Schröder engedték. Most következik, ugyancsak ebből a korból, Francesco Geminiani zenéje. Ő olasz zenész volt, Alessandro Scarlatti és Arcangelo Corelli tanítványa, aki Londonban is megfordult, de Írországban, Dublinben is. Londonban együtt játszott például Handel-lel, aztán Dublinban zenekar vezetésével bízták meg, és ott is halt meg. Az a helyzet, hogy eléggé szomorú körülmények között, ugyanis még az is előfordulhat, hogy tulajdonképpen halálát idézte elő az a lopás, ami valószínűleg egy szolga követhetett el, a zene gyűjteménye, pontosabban a zenék kézirat gyűjteményét lovasíthatta meg, a kéziratokat. Tény, hogy elképzelhető, hogy tulajdonképpen, hogy mondani szokták, ebbe halt bele. De nem is ez a fontos az ő életében, hanem az, hogy ő egy igen jelentős hegedű művész volt, és hegedű szerző, aki főleg a Arcangelo Corelli féle hegedű hagyományokat vitte tovább, nagy kontrapunktista volt, és a Corelli hegedűmű fővészetben bevezetett korszakos újításait vitte tovább. Ugyanakkor igen jelentős, mai napig, sőt, manapság még jelentősebb, mint a korban a zene elméleti tevékenysége is. Megjelent egy könyve, aminek az a címe, hogy The Art of Playing on the Violin, a hegedű játék művészete, nagyjából így jön neki magyarul. De foglalkozott ő a basso continuo elméletével is, hatalmas művet írt erről is, és még más zeneelméleti művel is gazdagította a zeneirodalmat. Francesco Geminiani egy fis-moll hegedű szonátájának két tételét, az első andantét és a negyedik allegro tételét fogjuk hallani. Anton Steck, Christian Rieger és Markus Möllenbeck előadásában.
Thank you.
Francesco Geminiani muzsikáját hallgattuk, és ismét egy új fiú toppan az osztályunkba, egy olyan zeneszerzővel folytatjuk, aki még nem szerepelt nálunk.
Nem szerepelt, de az 1722-es évről emlékezhetünk, a múlt heti adásunkban szó volt ugyanis arról, hogy ebben az esztendőben megürül a Lipcsei Tamás templom orgonájának a padja, és többen is jelentkeznek. Hát a múltkor csak Fast emlegettük, mint jelentkező, de valójában itt jelentkezett a Tamás templom kántori posztjára még Gyaró Filip Telemann is, egyenesen Hamburgból. Amikor viszont a hamburgi előjárók értesültek Telemann komoly szándékáról, hogy ott hagyná őket, akkor gyorsan megemelték a fizetését, és így Telemann aztán végül is visszavonta a jelentkezését. A másik jelentkező pedig Graupner volt, Christoph Graupner, akinek a zenét fogjuk most hallani. Ő szászországi volt, ő is szászországi gyerek, aki a Lipcsei Zeneiskolában járt, csembalón, hegedűn egyaránt jól játszott, és lényegében élete nagy részét Darmstadtban, az ottani udvarban töltötte, mint zenész, ahol igen vékonyan fizették, emiatt is aztán 1722-ben, amikor meghallotta, hogy Lipcsében lehetőség kínálkozik, jelentkezett az organistai posztra, azonban végül is úgy járt ő is, mint szerencsére, mint Telemann, amikor a darmstadti udvarban hírét vették, hogy távozna, akkor neki is hirtelen megtalálták a forrásokat, hogy a fizetését emeljék. Így aztán a Fass, Christoph Graupner és Telemann visszavonulása után Bach maradt az egyedüli, Johann Sebastian Bach az egyedüli jelentkező, aki el is nyerte az állást. Hát ez úgy néz neki ebből az elmesélésből, mint hogyha Bach egy ilyen utolsó gyerek lett volna ott a sorban, aki amiatt jutott hozzá az álláshoz, hogy a többiek visszavonultak. Hát ezt aztán a zene történet és egyáltalán történet igazolta, hogy ez korán sem így volt. Christoph Graupner két évvel volt idősebb Bachnál, és lényegében a darmstadti zenei élet főmestere volt, kapellmeistere. Itt is halt meg lényegében vakon, akárcsak a nagy Johann Sebastian Bach. Egy igen szép fagott versenynek, egy C-dur fagott versenynek az első vivace és második largo e giusto tételét fogjuk hallani. Egy figyelemre méltó együttes előadásában egy német, főleg németekből álló együttes, az Ensemble Il Capriccio fog játszani nekünk. Sergio Azzolini fogja fújni a fagottot. Rögtön feltűnik, hogy mennyire tüzesen játszanak ezek a lányok és fiúk. Engem az Il Giardino Armonico igen egyéni és csodálatos előadásmódjára emlékeztett ennek az együttesnek az előadásmódja. Hallgassuk tehát Christoph Graupner egy fagott versenyének két tételét. Thank you.
Christoph Graupner fagott versenyét hallgattuk, és a mai összeállítás leghosszabb darabjához érkezünk, ami egy Brahms szerzemény lesz, és nyilván megéri, hogy rászálljunk 10,5 percet.
Nem csak a mai összeállításunk leghosszabb darabja ez, hanem valószínűleg, hogy a zeneirodalom leghosszabb zongora négyesének, zongora kvartettjének is nevezhetjük a Brahms második zongora négyesét, ez a bizonyos A-dur zongora négyes. Brahmsnak volt egy igen különös szokása, hogy ő párban írta gyakran a műveit, tehát például az első, meg a második szimfóniát, amik nagy mértékben különböznek egymástól mindenféle tekintetben, azokat is lényegében párban írta, tehát majdnem párhuzamosan. Így történt ez az első és a második zongora négyessel is. Az első az összeszedettebb, rövidebb, szerkezete feszesebb, a második ez pedig bensőségesebb és líraibb, szétterülőbb, és mondom, valószínűleg a leghosszabb ebben a műfajban a zeneirodalomban. 1861-ben Hamburgban, valószínűleg ez volt az utolsó szerzeménye, mielőtt Pécsbe költözött volna. Egy igen szép zene, érdemes ráfigyelni. Nagyon jellegzetes Brahms szerzemény. Jó előadásban fogjuk hallani. A zongoránál Derek Hahn, amerikai zenész fog kiválóan játszani. Hát ő viszonylag fiatalon nemrég halt meg. Isabelle Faust hegedűn, akiről hát most nagyon gyorsan azt az érdekességet tudnám feljegyezni, hogy a gyerekkorában úgy tudunk meghegedülni, hogy az édesapja elhatározta 31 évesen, aki iskolai tanár volt, hogy ideje megtanulni hegedülni. És a kislány végül is rövid idő alatt ott a hegedű órákon fülelve, az apukája óráin fülelve úgy elsajátította a hegedülés művészetét, hogy aztán rájöttek, hogy egy igazi zseni. Így aztán korunk egyik leghíresebb egedüse. A további két zenész Bruno Giuranna és Alain Menier. Hallgassuk tehát Brahms nagyszerű második zongora négyesének harmadik scherzo tételét. Thank you.
Thank you.
Brahms Ádúr zongora kvartettje hangzott el, és mi könnyedebb muzsikával folytatjuk így az összeállítás vége felé haladva.
Igen, George Gershwin következik, akit elég el nem ítélhető módon eddig műsorunkban emlékezetem szerint még nem hallhattunk. Ő volt az az amerikai zenész, aki azt kell mondjam, hogy nem csak felhasználta az amerikai népzenét, amennyiben volt ilyen addig is, hanem meg is teremtette azt, rendesen ő felvitte a pódiumra a jazzzenét. Igen nagy népszerűségnek örvendett, egész Amerika szerette. Ő különben orosz zsidó származású volt. Elképesztő, hogy mekkora óriási rezervuár tartalék volt ugye Galíciában, meg a mai Ukrajna területén. Olyan zsidókból, akik aztán Európában, Dél-Amerikában és főleg Észak-Amerikában szédületes karriert futottak be. Zenészként, hogy most a többi művészeti meg tudományi ágazatokat ne említsük, ez egy külön érdekessége a művészet történetnek. De maradjunk Gershwinnél, az ő életéről megint csak órákon keresztül lehetne beszélni. Annyit mondanék el, hogy fiatal 33 éves korában halt meg 1937-ben, vagy daganatban. Nekünk magyaroknak lehetetlen, hogy ne jusson eszünkbe Karinthy halála, 1938-ban egy évre rá bekövetkezett halála, amit a utazások koponyám körül egyik, ha nem legjobban sikerült írása előzte meg. Már betegen írta ezt a könyvet, Karinthy Frigyes. George Gershwin ebben a dalában a szoprán Barbara Hendricks, aki egy kivételes képességű és adottságú néger előadó művésznő, máskülönben fiatal korában matematikai és kémiai képzésben részesült, párhuzamosan zeneivel, aztán végül is zenész lett. Maria Callas is tanította, talán meg is hallatszik a hangján. Őket kíséri Katia és Marielle Labec, francia zongorista páros, véleményem szerint egészen páratlanul szépen zongoráznak. Hallgassuk George Gershwint akkor, majd utána James Macmillan, egy kevésbé ismert skót zeneszerzőnek egy trombitára és vonosokra írt zenedarabjának második adagio tételét, aminek a címe Seráf, mint Seráf angyal. Hát most, hogy ez a Seráf pontosan kire vonatkozik, azt nem fogjuk biztosan megtudni, de sejtjük, hogy az előadóról juthatott eszébe ez a különleges cím a szerzőnek, James Macmillannek, ugyanis az előadó Alison Balsom, akinek címezte is ezt a darabot, James Macmillan, és hát ez most olyan sajnálatos esemény kapcsán jutott sorra ez a zene, hogy múlt héten, szeptember 13-án ezen a napon, tehát szombati napon volt a búcsúkoncertje Alison Balsomnak, nem is olyan idősen, hát lényegben fiatalon elhatározta 20-valahány év trombitási karrier után, hogy abbahagyja a előadói karriert és zeneélet más területeire koncentrál. Arra hivatkozván, hogy a trombita irodalom nem olyan tág, hogy ismétlések nélkül egy ilyen hosszabb, több évtizedre kiterjeszkedő karriert lehessen belőle építeni, és ő ismételni nem szeret. Hallgassuk tehát George Gershwin után James Macmillan szerzeményét, amit Alison Balsom fog előadni trombitán, és a Scottish Ensemble Jonathan Morton vezényletével. Oh.
Műsorunkat a BioL támogatta. A BioL gyógyszeripari vállalat felelősséget vállal a székelyföldi kulturális élet egészségéért.
George Gershwin és James Macmillan muzsikával érkeztünk el mai összeállításunk, mai műsorunk végéhez. Kikkel búcsúzunk, kedves Attila?
Szokásunkhoz híven az utolsó darabot egy kicsit könnyedébb hangnemben választottuk be. Az együttes neve máskülönben pontosan hangnem lenne svédül, körülbelül annyit jelent, hogy hangnem, Ton Brucket. Ez Dan Berglundnak egy együttese. Dan Berglund volt a híres neves Esbjörn Svensson trió bőgőse. Ugye erről a névről sajnos kénytelennek vagyunk emlékezni arra szörnyű tragédiára, amikor Esbjörn Svensson, ez a nagyszerű zongorista, zeneszerző meghalt pár évvel ezelőtt. Így aztán a csapat életben maradt tagjai új pályát indítottak, így Berglund ezt az együttest, azt a Ton Brucketet. Egy igen szép zenét fogunk hallani. A címe Drazin Song. De most ez egy 2011-es lemezről való ez a szám. Tudni kell, hogy a Drazin franciaul úgy szól, mint hogyha legalábbis francia szó lenne, nem az. Ez románul Drezina, magyarul Drezina. Gyerekkoromból emlékszem erre a szóra, amikor még keskeny vágányú vasút volt ugye a Ratosnya hölgyibe, Drezinák jöttek, mentek lesvel ott azokon a síneken. Ez egy olyan hajtány, ami újabban, ugye, tehát legalábbis a 20. században főleg a két sínen, tehát a sínpáron fekszik, azon közlekedik, de eredetileg Karl Dreis, akiről elnevezték a 19. század elejé német mérnök, az egyik sínre tervezte csak ezt a bizonyos alkalmatosságot, amit el is nevezett futómasinának, Laufmaschinenek. A Drezina ezzel a működési elvével, hogy két kerék egymás után egy vonalban forog, igazából a bicikli ősének számít. Ezt azért meséltem el, ugyanis ennek a igen szép számnak a címe Drezin Song, amit ezúttal szeretettel ajánlok egy Nyuszi nevű jó ismerősömnek születésnapi alkalmával.
Mi pedig ezzel a muzsikával búcsúzunk kedves hallgatóinktól. További kellemes estét kívánunk a viszonthallásra. Thank you.